Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A Semmelweis Egyetem 2022-től vesz részt a Hunor programban. A feladata az űrhajós jelöltek egészségügyi kiválasztása és orvosi felkészítése volt, mondta el Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 7. Semmelweis nyári egyetem pódiumbeszélgetésén.
Az itt ülő két fiatalember, 247 jelentkező közül foglalták el az első és második helyet. Ebben a kiválasztási folyamatban nyilvánvaló fizikai, mentális és természetesen szakmai felkészültségükről kellett bizonyságot adniuk, és hát ők nyerték ezt a versenyt. Jelentkeztek 244-en, és elmentek Németországba tesztet írni. És onnan jött vissza 25 név, amit már mi is megkaptunk, mint a Semmelweis Egyetem. És ebből a 25-ből kezdődött a kiválasztás, ami egy egészségügyi szempontok is szerepet játszottak, hiszen fontos az, hogy tényleg egészséges legyen az, aki fölmegy, hiszen majd beszélnek róla, hogy mi mindennek kell megfelelni, és milyen adaptációval kell szembenézni. Ez egy teljesen új szakma, mert olyan paramétereket kell vizsgálni, amelynek esetleg valami következménye, vagy hát magasabb rizikója van fönt az űrben, a mikrogravitációban, vagy a magas sugárzás mellett. Ezeket is hát természetesen a felbocsátás és a leérkezésnek a 4, akárhány G-t is bírni kell. Ezek a szempontok vezérelték, és én itt is szeretném megköszönni annak a 20 klinikának, a kollégáinak a tényleg komoly munkáját, amivel hozzájárultak a történet sikeréhez.
Kapu Tibor kutató űrhajós elmondta, egy teljes nyarat töltöttek azzal, hogy a különböző klinikákon felmérték az egészségi állapotukat.
A szemészeti klinikára szerintem 5 alkalommal mentünk vissza, és padlásról meg a pincéből hoztak olyan gépeket, amiket sose használtak, és így végre akkor volt 25 ember, akin ezt meg lehetett csinálni. Hogyan készültünk? Ugye az orvosi, tehát az egészségügyi része egy ilyen kiválasztásnak én azt mondanám, hogy a nap végén majdnem a legfontosabb. Ezt azért is mondom, mert amikor már ki voltunk választva, ugye én, mint elsődleges személyzet, Gyula is tartalékos, és ugye az AX4-es misszióval, a AX4-es küldetéssel mentünk föl végre az űrbe, volt egy amerikai parancsnokunk, egy indiai pilóták és egy lengyel kollégám, mi négyen. Nekünk, ami a legtovább tartott sok-sok hónapig, az, hogy a NASA végül minket orvosilag, egészségügyileg elfogadjon, és nem tudom, hogy hány bordon kell keresztül mennie egy ilyen kiválasztásnak, de a nap végén ez az egyik legidőigényesebb. És ezért is volt az, hogy amikor még a Hunor kiválasztásról beszéltünk, és 25-en voltunk már csak a programban, vagy a kiválasztásban, én úgy gondolom, hogy a Semmelweis mindent megtett azért, hogy azoknak a limiteknek, azoknak a határértékeknek feleljen meg, amit majd később el fog fogadni így is a NASA és az ESA, ugye az Európai Ügynökség. Hogy tud erre az ember készülni? Ugye rengeteg, hát úgymond adottság van benne, amivel nem igazán lehet mit kezdeni az ember testében. Legalább sok mindenki is derül ez alatt az időszak alatt. Gyakorlatilag a sport az egyetlen, amit tud tenni ilyenkor az ember, legalábbis egy kicsit fölkészül, amikor már a kiválasztásnak a része. Előtte nyilván ez sokkal-sokkal fontosabb, és nyilván az egészséges életmód. Számomra mérnökként, ezt még gyorsan el szerettem volna mondani, nagyon meglepő volt az, hogy amikor az ember orvosokkal találkozik a mindennapi élete során, ő valószínűleg felejt egy diagnózist, és aztán egy gyógymódot, és akkor remélhetőleg egy jó ideig nem látják egymást utána. Egy repülőorvos vagy egy űrorvosnak a szakmája teljesen más. Nekik azt kell megmondani, hogy valaki elég jó-e valamire, vagy valaki ki fog-e bírni valamit. Tehát diagnózisról szó sincsen, nem igen és nemek vannak, nem bináris rendszer, nem egyes és nullák, hanem eléri ezt a határértéket, vagy nem éri el, vagy alatta van, és szerintem ennek a megítélése bizonyos szakágakban valószínűleg elképesztően nehéz. Én gépész, mert akit nem is szeretnék rá vállalkozni, hogy ezt így még jobban részleteiben megértsem. Az biztos, hogy elképesztően izgalmas időszaka volt az a nyár az életünknek.
Amikor 8 főre szűkült a jelöltek száma, a kiválasztás legfontosabb paramétere még mindig az egészségi állapotuk volt, jegyezte meg Merkeli Béla.
Azt mondtuk, hogy biztosra kell menni, aki fölmegy Magyarországot képviselni, annak egészségesen le kell tudni jönnie. És ez egyébként valahol egy komoly felelősség is volt. Én egyenként vettük, a Vivivel majd is mondja, hogy ő hogyan készült föl. Vettük végig a különböző jelölteket, és 25-ből 8 fő lett, és aztán 8 főből 4, és indult a 4 főnek az egészségügyi felkészítése. Azért nálunk lett egyébként ez a képzés és felkészítés irányítása, mert mi nekünk van egy sportorvosi tanszékünk, és itt valójában egy komolyabb fizikai és mentális kihívást próbáltunk mindenféleképpen hát felkészíteni, tehát arra sikeres, csak és kizárólag sikeres űrhajóst felküldeni, ehhez pedig nyilvánvaló kellettek azok a know-how-ok, amelyek a sportorvosi tanszéken megvannak. Ez egyébként az egyetemen van, azóta már van egy repülés és űrorvostani tanszékünk is.
Nagy Claudia Vivien űrorvos elmondta, az Európai űrügynökségnek van egy másfél éves űrorvostani képzése, amire szakorvosok jelentkezhetnek.
Az európai kollégáim között vannak sürgősségi orvosok, de van pszichiáter, van belgyógyász is, és gyakorlatilag megtanuljuk azt, hogy mi az űrhatása az emberi szervezetre, de emellett megtanuljuk az űrhajózás alapvető protokolljait, mérnöki, alapszintű mérnöki ismereteket is szerzünk, és hát kísérünk európai űrhajósokat. Nekem az űrorvosi képzésem alatt volt szerencsém két űrhajóst, mint egy rezidens kísérni, két európai űrhajóst, egy svéd űrhajóst, aki az Axiom 3-as misszióval ment, a Tibi misszióját megelőző Axiom misszióval, illetve egy dán űrhajóst, aki 6 hónapos NASA misszióban vett részt az űrállomáson.
A kiképzésnek része volt a rendszeres sport is, jegyezte meg Kapu Tibor.
Annyira változékony volt a képzés, ugye, hogy izolációs képzésen voltunk, aztán ilyen katonai túlélő képzésen, és rengeteg minden más képzésünk is volt, centrifugában voltunk, Philadelphiában és hasonlók. Az egyetlen stabil pontja ennek a képzésnek az a SOTA edzéseink voltak, vagy a Semmelweis által rendezett edzéseink minden egyes délelőtt. Volt gyakorlatilag így a hét összességében volt 3 erőnléti edzésünk, 3 kardió, és eleinte 3 úszás, és aztán ezt hát időhiányában lecsökkentettük 2-re. Úgyhogy összesen nagyjából egy edzésünk volt a felkészítés alatt, és miért kellett ez? Azért, mert egy 20 napos küldetés során, ugye a miénk az 20 nap lett szerencsére, egyébként ugye 16 nap lett volna, hiszen 14 dokkolt napot, tehát 2 hetet lettünk volna dokkolva a nemzetközi űrállomásra. Szerencsére kaptunk 4 extra nap, aminek mi nagyon örültünk, és odafelé is egy nap, visszafelé is egy nap, így az egyenlet végén egy 20-as szám jelenik meg. 20 nap alatt nekünk a célunk az az, hogy minél több kísérletet elvégezzünk, ugye az én esetemben magyar kísérleteket, ami azt jelenti, hogy arra nem feltétlenül van idő, sőt, arra konkrétan nincsen idő, hogy az ember minden nap edzen valamit az űrállomás fedélzetén. Pedig az elképesztően fontos lenne, akik 5-6 hónapot töltenek fönt, vagy akár többet is, ők valóban tényleg minden nap 2 órát, 1 óra erőnlét, 1 óra kardiót csinálnak, van, aki hétvégente még annál is többet. Ennek köszönhető egyébként az, hogy amikor ők visszajönnek a földre, akkor valóban egyébként nagyon jó állapotban vannak. Nekünk erre nincs időnk. Ami azt jelenti, hogy előtte kell rengeteget edzenünk, hogy az az izomtömeg és minden más, amiből mi ott így is úgy is veszíteni fogunk, az annak a vesztesége ne viselje meg minket annyira.
Merkeli Béla elmondta, a kiválasztáson mind a 4 jelölt megfelelt, így kellett meghozniuk a döntést a kutató űrhajós és a tartalékos a személyéről. A kiképzés után a felbocsátást többször elhalasztották, Kapu Tibor karanténban várta a kilövést.
Azt tudni kell, hogy ekkor már egy egyéves houstoni kiképzésnek a végén voltunk, hiszen ők, akik most 4-en, nem, igazából nem, mert ott volt ennis a másik csapatból, de mi 4-en ugye Sux, Szavos, Pegi és én nekünk össze kellett szokni, mint csapat, és együtt kellett képződni a NASA-nál, SpaceX-nél és az Axiom Space-nél. Úgyhogy egyéves periódusnak a végén járunk, 14 napos karanténunk lett volna, ez 32-re nyúlott. Nem kérdeztek meg minket arról, hogy mi a szeretnénk-e. Ennek a 14 napnak az értelme, hogy mi, amikor fölmegyünk a nemzetközi űrállomásra, akkor mi biztosan egészségesek legyünk, tehát hogyha esetleg még talán valami bacillus sem megyünk be a karanténba, az alatt mindenképpen kigyógyuljunk, illetve ne vigyünk fel semmi olyat, ami meg tudja fertőzni a fentieket. Ez azért fontos, hogy ők is tudjanak dolgozni, és mi is abban a nagyon limitált időszakban, amíg ott vagyunk. Úgyhogy a 32 napos karanténunk az a leghosszabb küldetés előtti megszakítatlan karanténra nyúlott, úgyhogy már ekkor elkezdtük a rekordgyártást, és még nem is voltunk közel az űrhöz. És végül 23-án reggel azt mondták, hogy 25-e hajnal valóban indultak, ami egy nagy meglepetés volt. Szerintem az, hogy ez most kívülről hogy nézett ki, arról majd többet fogtok tudni mesélni. Az, hogy belülről milyen volt, az egy egészen elképesztő élmény. Bármikor újra tudnám csinálni, én is és a társaim is. Amikor felé megy a rakéta, ugye ez egy ilyen 8-10 perces időszak, ez alatt az első fokozata a rakétának minket olyan nagyjából 3G-ig visz fel, tehát ugye ez a testsúlynak a háromszorosa nehezedik ilyenkor a testre, nagyjából 2,5 perc alatt, aztán az leválik rólunk, és aztán a második fokozat elvisz minket 4,5G-ig, nagyjából egy ilyen 10 perc leforgás alatt. Elképesztően jó érzés. Érezni azt, hogy az embernek az arca is és a nyaka is így feszül hátrafele. Annak ellenére, hogy mi ezt átéltük, akkor már kétszer is a Philadelphiai centrifugában, mégis az, hogy az ember érzi azt, hogy fölfelé megy, nem csak körbe-körbe, hanem fölfelé megy, és minden rázkódik körülötte, az egy akkora extrát ad, egy akkora pluszt, amit megmondom őszintén, hogy szeretnék majd ezen dolgozni a közeljövőben, de nagyon nehéz most még elmesélnem a megfelelő szavakkal. Úgyhogy életem egyik legnagyobb élménye, és aztán pedig ugye, amikor elértük a 4,5G-s csúcsot, akkor hirtelen egy pillanat alatt, és tényleg itt a másodperc tört részéről beszélünk, amikor a lehető legnagyobb erővel, lehető legnagyobb gyorsulással és lehető legnagyobb rezgés van körülöttünk, akkor egy pillanat alatt megszűnik minden, és ott vagyunk a világ űrsíri csendjében, és elkezdünk lebegni, ami egy elképesztő érzés. Amikor fölfele megy az ember, nekem legalábbis ilyen minimális szédülés és fejfájás, amivel én azt mondom, hogy nagyon-nagyon szerencsésen megúsztuk. Tudni kell azt, hogy földi körülmények között gyakorlatilag lehetetlen szimulálni, vagy lehetetlen kiteríteni azt, hogy az ember pontosan hogyan fog erre reagálni. Tudjuk azt, hogy van ez a parabola repülés, amikor így gyakorlatilag hullámokban repülőzünk, mondjuk így, és amikor a repülő átesik ennek a parabolának a csúcsán, akkor van egy ilyen 20 másodperces 0G, tehát 20 másodpercig vagyunk súlytalanok, de aztán ugye letesszük a repülőorrát, és aztán fölkapjuk. Ami azt jelenti, hogy nagyjából 0 és 2G között állandóan változik ez a repülés, és mi azt megcsináltuk 17 alkalommal, és az ember teste valójában erre a G változásra reagál, és nem magára a súlytalanságra. Úgyhogy még az sem szimulálja nagyon jól. Ami azt jelenti, hogy amikor első repülő az ember, mint ugye mi négyen, a négyünkből mi hárman első repülők voltunk, gyakorlatilag meglepetés az, hogy ahogy fogunk reagálni. És nagyon szerencsések voltunk, megúsztuk tényleg csak fejfájással és szédüléssel. Visszafele, nem tudom, hogy most beszéljek-e arról, ugye 20 nap után viszont visszatértünk, az viszont egy hatalmas meglepetés. Ugyanez a szédülés és fejfájás, ez benne van a pakliban, viszont 20 nap bőven elég arra, hogy az embernek az izmai annyira legyengüljenek, hogy már egy sima mobiltelefon tartása, vagy ennek a diktafonnak a tartása is legalább kétszer annyira nehéznek tűnik. Úgyhogy én próbáltam olyankor így monitorozni magamat kívülről, és nekem az jutott eszembe, hogy tényleg úgy esnek össze a térdeim, mint a szép guróknak, akikben már nincsen olyan sok erő. És én kb. Így éreztem magamat. Viszont ez órák alatt, nem azt mondom, hogy elillan, de rengeteget fejlődik. Gyakorlatilag már csak attól, hogy az ember fekszik, és nem is kell tényleg semmit nem csinálnia, már attól is adaptálódik az emberi test, ami nekem mérnökként egy elképesztően egy meglepetés volt, hogy mennyire vissza tudunk szokni az 1G-be. Annak ellenére, hogy nehezebb visszatérni, hiszen addigra le vagyunk gyengülve. Én mindig erre szoktam gondolni, hogy kimenni a világűrbe azért meglepetés a testnek, mert valójában tényleg a sok-sok milliárdból ezernél is kevesebb ember tapasztalhatta meg ezt. Ami azt jelenti, hogy evolúciósan nekünk semmi közünk a világűrhöz. És mégis a test nagyon-nagyon könnyen tud alkalmazkodni, megtanul a belső fülekre nem hallgatni, és a csatornákra nem hallgatni, hiszen a folyadék is lebeg benne, a kristályok is lebegnek benne. Úgyhogy maga az egyensúlyi rendszerünk is kicsit felborult, de az agy ezt nagyjából egy-két napon belül kezeli, és akkor jók vagyunk. Visszafele, amikor visszatérünk abba a környezetbe, ahol egész életünkben voltunk, meglepetésre nehezebb, hiszen addig meg elgyengülünk. Úgyhogy én ilyesmiket éltem meg, viszont tényleg visszafelé is egy-két nap, és akkor onnantól már rendben van nagyjából az ember.
A Semmelweis Egyetem olyan kísérleteket kért Kaputivortól az űrben, amelyek a szervezetet vizsgálták a mikrogravitációs térben.
Benne van ez a távolról monitorozás is, tehát úgymond nem távgyógyítás, de a távolról monitorozás is. Rengeteg eszközzel voltam felaggatva, szerintem Vivian majd sokkal többet tud majd erről mesélni. Mindig azt mondták, hogy úgy nézek ki, mint egy karácsonyfa, mert szerencsére nagyon sok mindenre voltunk kíváncsiak, amikor erről a kísérletről volt szó. Tényleg vérnyomás és EKG és ultrahang pontosan. Hát a űrbéli körülmények között az ultrahangot csinálni az egy főleg, tehát amikor ereket kell, karotiszt és hasonlókat, akkor az nekem mint egy, az két egyenes vonal, tehát az nekem megy, mint gépészmérnök, de amikor már az echóról van szó, és ilyen-olyan nézet és négy kamrás és öt kamrás, ott én teljesen meghalok. Van akinek az a szimpatikusabb, nekem egyáltalán nem, úgyhogy az elképesztően nehéz. Úgyhogy, és ráadásul ugye űrbéli körülmények között a szív is lebeg. Úgyhogy még csak az sem, azzal sem tudunk könnyíteni, hogy a bal oldalunkra fekszünk, és akkor úgy befekszik a szív abba az állapotba, ami által kicsit könnyebb ultrahangozni. Úgyhogy ami nehéz nekem a földön, az ebben a tekintetben még nehezebb az űrben.
Igen, ez egy olyan telemedicinás kísérlet volt, ez is volt a neve, TESS, Telemedicine for Space Health, aminek különböző olyan részei voltak, amelyeknek a nagy része wearable, tehát viselhető eszköz. Például ennek része volt egy okos póló, amiben különböző szenzorok voltak, egyrészt lehetett az EKG-t monitorozni, a szaturációt, a testhőmérsékletet, a mozgás, tehát volt benne giroszkóp, akkor volt egy speciális 24 órás vérnyomásmérő, ami egyébként pulzushullámot is tudott monitorozni, illetve része volt még a vizsgálatnak, amit a Műszaki Egyetem kollégáival együttes kooperációban történt ennek a fejlesztésen. Egy nagyon egyszerű videókamerás felvétellel vizsgáltuk Tibi mozgás koordinációját, illetve a Német űrügynökséggel is volt egy kooperációnk, egy olyan szintén hordozható szemfenékvizsgáló kicsi kamerás eszköznek a használata, amivel a szemfeneket lehet monitorozni, mert egyébként az egyik súlyos probléma, amit élénken kutatnak is az orvoslásban, az az úgynevezett Space Flight Associated Neuroocular Syndrome, egy olyan szemészeti probléma, ami a látóidegfőnek a károsodásával járhat, és hosszú távon akár tartós látásromlást is okozhat az asztronautáknál. És ez kifejezetten az űrben tud kialakulni.
Kapu Tibor beszélt arról is, hogy bár a nemzetközi űrállomás közös használatban van, mégis némileg elkülönülő részekből áll.
90 perc alatt megkerüljük a Földet, ugye akkor teszünk meg gyakorlatilag egy keringés, vagy angolul úgy szoktuk mondani, hogy egy orbitot, de nem, ez mivel az űrállomás eléggé zárt, és tényleg nincsen sajnos olyan nagyon sok ablaka, ezért annyira ez nem befolyásol minket. Egyébként meg a Greenwichi főidő szerint működünk odafönt, mindig reggel 6-kor kelünk. Van egy ilyen egy-másfél órás periódus a reggeli készülődésnek, amiben már egyébként vannak olyan mintavételek, ami már gyakorlatilag munka, de hivatalosan 7:30 körül van egy olyan meeting, amikor ott van Houston, mint persze a rádiókapcsolaton, Houston, Moszkva, München és Tsukuba, Japánban, ők a négy szereplő, és ugye az űrállomás. Mi így négyen, vagy mi így az öt gyakorlatilag entitás, így elkezdjük a napot, onnantól kezdve mindenki szépen dolgozik, és akkor van egy ilyen lezáró meeting, ugyanúgy ilyen 7-7:30-kor este. A kettő között folyik a tudományos munka, a názások ekkor tudják beilleszteni az edzéseiket is, és aztán pedig hát gyakorlatilag van némi szabadidő, de ugye az esetünkben volt arra bőven példa, hogy ezt pótlásokkal és hasonlókkal töltöttük. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy tényleg minden perce ki lett használva annak, hogy felmentünk, és azt mondhatjuk, hogy főleg a kollégáknak az áldozatos munkája kellett ahhoz, és a nagyon-nagyon jó tervezése, hogy ezt a 25x25-ös számot szoktuk mondani, 25 kísérletből 25 sikerült, ez főleg azért, mert amikor én már oda fölmentem, ki volt elém gyakorlatilag telítve az a naptár, az a beosztás, ami lehetővé teszte azt, hogy a végén minden sikeres legyen. Majdnem azt mondhatjuk, hogy az űrállomás egyik fele az amerikai, és a másik fele az orosz. Van egy amerikai szegmens és egy orosz szegmens. Az amerikai szegmensen van egy-egy modul, az egyik az, ami nem amerikai, az egyik az egy európai, a másik pedig a japán, ezért említettem az előbb Münchent és Tsukubát is. Az orosz szegmensben, amikor mi fölmentünk, akkor 3 kozmonauta volt, az amerikai szegmensben laktunk 8-an, ugye mi 4-en, és aztán a másik 4 ember, aki odafönt fogadott minket, ők a Crew 10 csapata voltak. Ez a 8, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 11-en voltunk fönt, ugye egy húzamban, vagy úgy egyszerre, de a kozmonautáknak az ugye 3-an vannak, az orosz szegmens, ez egy olyan, mint egy labirintus, ők ott így napközben bőven el vannak, és csak edzeni járnak át úgymond hozzánk. Úgyhogy ez a kollaboráció, ez nem olyan, nem úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag minden nap, a nap minden percében találkozunk velük, de amikor kell, vagy amikor szeretnék, akkor természetesen igen, úgyhogy az ember bármikor átlebeghet az orosz szegmensbe. Gyakorlatilag tényleg olyan, mintha egy országhatáron menne át, mert onnantól kezdve teljesen megváltozik a környezet, egy teljesen más design, más ajtók, más ablakok, és tényleg más ablakok is, egyébként sokkal több ablakuk van, szűkebb helyek, más kilincsek, tényleg minden más az orosz szegmensben, még az étel is, és erről is szoktunk sokat beszélni. Náluk az amerikaiak nagyon komolyan gondolják azt, hogy csökkentett sótartalommal látják az ételeiket, hiszen a só az hozzájárul a csont sűrűségnek a csökkenéséhez. Az oroszoknál ez a tudomány ez nem létezik. Ők
kaviár tesznek.
Igen, pontosan, egyébként van kaviár is. Rengeteg halat ettem az orosz szegmensben, úgyhogy elképesztően finom, amiket ők esznek. És valóban ez, amit még a Farkas Bertalannak a történeteiből megszokhattunk, a konzerves kaják mai napig ugyanezt csinálják, ugyanaz a cég gyártja ezeket a konzerveket, mint gyakorlatilag most már több mint 50 éve.
Cserényi Gyula kiképzett tartalékos űrhajósként szívesen felmenne az űrbe, de elsődleges feladatának most azt tartja, hogy a beléfektetett munkát hasznosítani tudja a magyar űrkutatás számára. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.